Ennek ellenére is nagyon sajnáljuk mi, akik annyival többet, sőt, jóformán mindent tudunk, hogy abban az időben egyikünk sem lehetett ott, hogy szellemük sötétjét megvilágosítsa és fényesen felderítse nekik azt a viszonyt, melyben Egyiptom a vízzel áll. Milyen feltűnést keltett volna a papi iskolákban és az ország tudós testületeiben, hogy Hápi távol attól, hogy valamilyen alvilágból eredjen, amit már önmagát is elutasítunk, mint előítéletet, semmi egyéb, mint a nagy afrikai trópusi tavak lefolyása, és hogy a tápláló Istennek, hogy azzá lehessen, ami először önmagát kell táplálnia, miközben minden vizet fölvesz, mely az etiópiai Alpokról nyugat felé lezúdul. Esős időszakban hegyi patakok omlanak itt, finoman szétmorzsolt kőhordalékkal telítve a hegyekről lefelé, és összegyűlnek a két ágban, melyekből a jövendő folyam elő élete kitelik, a Kék Nílusban és az Atbarában, melyek földrajzilag csak távolabb, Khartoumnál és Berbernél térnek közös mederbe, és így válnak a Nílussá, a teremtő folyammá. Mert ez az egységes ágy a nyár közepén lassanként a víz és oldott iszap olyan tömegével jelenik meg, hogy a folyam szélesen kilép partjai közül, ami miatt el is nyerte a túláradó nevet, és hónapokig tart, míg éppen olyan lassan ismét visszatér korlátai közé. Az iszap hordalék azonban túláradásának maradványa, és ezt a papi iskolákban is tudták, kémének termékeny talaját alkotja. Elcsodálkozva és talán az igazság hirdetője ellen keseredve hallották volna, hogy a Nílus nem lentről, hanem fentről jön. Alapjában véve olyan magasról, mint az eső, mely egyéb kevésbé különleges országokban a megtermékenyítő szerepét játsza. Ott, mint mondani szokták, a nyomorult idegen országokban a Nílus az égbe van helyezve, ami az esőt jelenti. És meg kell vallani, hogy meglepő, a felvilágosodottsághoz közel járó belátás fejeződik ki a virágos beszédmódban, az a belátás tudnilik, mely a világ minden vizének összefüggéséről beszél. A Nílus áradás az abesszíniai magas hegységek esőzésének bőségétől függ. Ezek az esőzések azonban megszakadó felhőkből származnak, melyek a földközi tenger felett alakulnak, és a szél hajtja őket ezekre a vidékekre. Mint ahogy Egyiptom jóléte a Nílus mércéjének szerencsés állásától függ, éppen így Kánaánban, Kenána földjén, a felső Retenuban, amit akkoriban nevezték, vagy Palesztínában, ahogy a mi felvilágosultságunk Józsefnek és atyáinak szülőhonát földrajzilag jelöli, minden az esőtől függ, mely ott, ha rendben folynak a dolgok, évenként kétszer esik. A korai eső késő ősszel, a késői eső kora tavasszal. Mert az ország szegény forrásokban és a mélyen húzódó folyók vizével nem sokat lehet kezdeni. Tehát minden az esőtől függ. Különösen a késői esőktől, melyeknek vizét az emberek már ősidőkben gyűjteni szokták. Ha ezek kimaradnak, ha nyugati, nedves szelek helyett keleti és déli sivatagi szelek uralkodnak, akkor a termésnek befellegzett szárasság, elkorcsosulás és éhínség támad. És nem csupán itt. Mert ha Kánaánban nem esik, akkor Etiópia hegyeiben sem záporozik, nem omlanak a vadpatakok. A táplálónak két előfutára sem telik meg elegendően, hogy önmaga nagy lehessen, ahogy Egyiptom gyermekei mondták, és elláthassa a csatornákat, melyek a vizet a magasabban fekvő szántóföldekre vezetik. Rossz termés és szükség nehezül arra az országra is, ahol a Nílus nem az égen, hanem a földön van. És ez a világ minden vizei dolgának összefüggése. Ha az ember csak egész általánosan tud erről, akkor nem csodálatos többé semmi számára. Bár sok minden borzasztó abban a jelenségben, hogy egyszerre minden országban ínség támad. Nem csak az Iszapéban, hanem Szíriában és a filiszteusok földjén, Kánaánban, sőt a Verestenger országaiban, de még Mezopotámiában és Babilóniában is, úgyhogy a szükség nagy lesz minden országban. Sőt, ha a dolgok balul fejlődnek, akkor a megzavartságnak, a kimaradásnak és a megszűnésnek egy éve az ismétlődés gonosz szeszélyével többre is terjedhet, szerencsétlen évek sorává nyúlhat. A megpróbáltatás legendással növekedhet, kereken 7 esztendővé, ám bár 5 is elég rossz belőlük. József szeret élni. 5 évig oly remekül sikerült minden. Oly kedvező volt a széljárás, az áradás, a gyarapodás, hogy hálából 7-té léptették elő az 5-öt, teljesen meg is érdemelte. Most azonban fordult a kocka, ahogyan azt Fáraó a feketeség birodalmáért érzett anyai aggodalmában homályosan előre megálmodta József meg világosan értelmezni merte. A Nílus áradása elmaradt összefüggésben azzal, hogy Kánaánban elmaradtak a téli esők, éppen a későiek. Az áradás elmaradt egyszer, már ez is gyászos volt, elmaradt 2-szer, jajgatott a nép, elmaradt 3-szor is, akkor a tömeg már sápadtan tördelte kezét, és aztán már ugyanígy annyiszor elmaradhatott, hogy 7 szűk esztendőnek és pejva évnek is nevezhették. Mi emberek a természet így rendkívüli körülményei között mindig egyformán járunk. Kezdetben hétköznapi észjárásunkkal csalódunk egy esemény jellege dolgában, nem értjük, hová fajul. Jóhiszeműen úgy véljük, ez csak holmi közönséges mérsékelt eset, és aztán különös visszaemlékeznünk e vakságra, e tévedésre, miután lassanként ráeszméltünk, hogy valami rendkívüli megpróbáltatásról, valami páratlan szerencsétlenségről van szó, amiről nem is sejtettük, hogy a mi életünkben minket magunkat is sújthat valaha. Így történt ez Egyiptom népével is. Sokáig tartott, amíg megértették, hogy olyan jelenség tört rájuk, amelynek 7 szűk esztendő a neve, és amely az ősidőkben bizonyára megtörtént, már hiszen mondákkal átszőtt irodalmukban is hátborzongató szerepe volt, de nem merték volna elhinni magukról, hogy még ők maguk is megélhetik. Ám az ő esetükben a mi rövidlátásunknál mégis nehezebben volt megbocsátható, hogy bárgyú értetlenséggel szemlélték azt, ami most kezdődött. Mert hiszen Fáraó álmodott, és József értelmezett. Vajon maga az a tény, hogy a megjósolt 7 bő esztendő valóban bekövetkezett, nem volt-e már szinte bizonyítéka annak, hogy a 7 szűk esztendő is bekövetkezik majd? Ez utóbbiakról azonban Egyiptom népe a bőség éveiben megfeledkezett, olyanképpen, ahogyan valaki megfeledkezik, hogy még számadása van az ördöggel. Most aztán benyújtották ezt a számlát, amikor a kenyéradó már 2-3 ízben szánalmasan sekély volt, meg kellett látniuk a valóságot, és belátásuk nyilvánvaló következménye József tekintélyének hatalmas gyarapodása volt. Már a bőség éveinek bekövetkezése is igen kedvezett neki. De mi nagy mértékben meg kellett gyarapodni a dicsőségének, amikor kiderült, hogy a szűk esztendők is megjöttek, és amikor József ellenük meghozott intézkedései a legmélyebb bölcsesség sugallataként nyilvánultak meg. Pejva időkben, szűk esztendőkben bizony nehéz a sora egy földművelésügyi miniszternek. Mert az eltompult nép, melynek nem kenyere a józan ész és a méltányosság, mindenkor arra hajlik, hogy a természeti csapásokért lobbanékonyan a feketeség birodalmának legfőbb felelősét hibáztassa. Ám egészen más a miniszter helyzete, ha megjósolta a megpróbáltatást. És ismét teljesen más, nevezetesen rendkívül dicső és tiszteletet parancsoló, ha ideje korán varázslatos óvó intézkedésekkel élt vele szemben, melyek tompítják a csapás élét, szerencsétlenség jellegét, ha meg is őrzi erejét, amellyel mérehatóan feldúlhatja az országot. Egy befogadó nép hajlamai és lelki jellemvonásai gyakran jellegzetesebben és példásabban fejlődnek ki idegenből bevándorolt fiaiban, mint magukban az őslakókban. Józsefnek is ama 20 esztendő idején, amikor meghonosodott elragadtatásának és elkülönítésének országában, vérévé vált a gondviselő elhárító önfenntartás kiválóan jellegzetes egyiptomi gondolata, mégpedig len olyan formán, hogy jól lehet ebben a szellemben, de nem ösztönösen cselekedett, hanem közben elég távolságot tartott az uralkodó eszmétől, hogy bár az őt személyében irányította, még mosolyogva az eszme népszerűségére is tekintettel volt, és ehhez szabta cselekvéseit, amiben eredetiség és humor egyesült, és ez vonzóbb, mint az eredetiség önmagában, distancia és mosoly nélkül. Most aztán megjött az ideje annak, amikor vetésére, vagyis a bőség gazdaságos megadóztatására aratás következett, ami azt jelenti, megjött a kiosztás ideje és ama kincstári ügyleté, amilyen zsíros és jövedelmező ügyletben még ré egyetlen fia sem részesült, amióta ő volt az Isten. Mert ahogyan az írás hírül adta és dalba is szedték, és lőn éhség minden országban, de Egyiptom földén mindenütt vala kenyér. Ami természetesen nem azt jelenti, hogy Egyiptomban is ne lett volna éhség. Mert hogy hogyan alakultak a gabona árak, amikor a kereslet a legégetőbb volt, mindenki elképzelheti, akinek akár csak a leghalványabb sejtelme van a közgazdasági törvényekről. De még ha e sejtelmeibe bele is sápadna. Gondolja csak meg, ezt az ínséget gazdaságosan szabályozták, ugyanúgy, ahogyan azelőtt a bőséget, és ezt nevezetesen ugyanaz a barátságos és agyafurt férfiú cselekedte, aki ez utóbbit is szabályozta. És hogy az ínséget is ő tartotta kezében, és tehetett vele, amit csak akart. Fáraónak hűségesen a legnagyobb hasznot csiholta ki belőle, de ugyanakkor azoknak is, akik a legkevésbé tudtak volna vele megbirkózni, a kis embereknek. Számukra valóságos ajándékká vált az ínség. Ez a gazdasági helyzet kihasználásának és a jótékonyságnak, az állami uzsoragazdálkodásnak és a kincstári szegény gondozásnak olyan összetett rendszerével történt, amire még nem volt példa, úgyhogy szigorúságból és barátságosságból kevert jellege mindenki előtt legendás és isteni színben jelent meg, még azok előtt is, akiket e kihasználás sújtott. Mert minden, ami isteni, ilyen kétértelműen viselkedik és nyilvánul meg, nem tudni kegyetlennek vagy jóságosnak nevezze az ember. Ezt a helyzetet nem lehet eléggé különlegesnek felfogni. A mezőgazdaság állapotára a 7 elszáradt kalászról szóló álom oly találó példázattal szolgált, hogy az már szinte nem is volt példázat, hanem maga a mesztelen valóság. Az álom kalászokat keleti szél szárította el, a Khamsin izzó délkeleti fuvallat, és ez újabban februártól júniusig, az egész Semu idején, vagyis a nyári aratási évadban szüntelenül dühöngött, leginkább, mintha valami forró kemencéből viharzott volna elő, finom porral telítette a levegőt, és hamuszerűen beborította a növényzetet, olyannyira, hogy ami még az ösztövér kenyéradó gyengécske magatartása után úgy, ahogy megtermett volna, e sivatagi lehelet hatására felperzselődött. 7 kalász. Igen, ennyiről lehetett beszélni. Több bizony nem volt. Más szóval nem akadt kalász. Nem volt termés. Ami viszont megvolt, mégpedig számlálatlan, vagy helyesebben, igen pontosan számon tartott és feljegyzett mennyiségben az a gabona volt, minden fajta vető és kenyérmag. A királyi csűrökben és vermekben felhalmozva a folyam alsó és felső folyása mentén, valamennyi városban és környékükön országszerte egész Egyiptomban, és csak is Egyiptomban. Mert másutt nem volt jövőbe tekintő gondoskodás, és nem építettek magtárakat, előre látván a bőaratást. Igen, egész Egyiptomban, és csak is itt volt kenyér, az állam kezében, Józsefében, kasznárjáiban mindannak, amit az ég ad. S most már jó maga is olyanná vált, mint az adakozó mennyei gondviselés, és mint a Nílus, a nagy kenyéradó, megnyitotta magtárainak kapuit, no, nem tárta ki sarkig őket, hanem csak módjával, úgyhogy időnként ismét bezárta, de mégis nagyjából megnyitott mindent, kenyeret és vetőmagot osztott valamennyi inségesnek, és mindenki az volt, az egyiptomiak épp úgy, mint az idegenek, akik messze földről eljöttek gabonáért Fáraó országába, melyet több joggal, mint valaha magtárnak hívtak, a világ magtárának. József adott, vagyis inkább eladott a tehetőseknek olyan árakon, amelyeket nem azok, hanem ő szabott meg, a példátlan üzleti helyzetnek megfelelően, úgyhogy megaranyozta és megezüstözte Fáraót, és ugyanakkor még más értelemben is tudott adni. Nevezetesen a kis embereknek és a zörgőcsontú éhenkórászoknak, a többet nem is osztatott nekik, mint a legszükségesebbet, amiért már jajongva könyörögtek, és vetőmagot és kenyeret adott a kisparasztoknak, meg a városi vízmosásos utcák lakóinak, hogy tovább tengedhessék életüket és éhen ne haljanak. Ez megfelelt az isteni rendnek és a dicséretesen emberi példaképnek. Mindenkor akadtak jó hivatalnokok, akik sírfeliratukon jogos elérzékenyüléssel mondották el magukról, hogy inséges időkben kenyeret adtak a király alatt valóinak, ellátták az özvegyeket, nem tettek különbséget gazdag és szegény közt, később pedig, mikor a Nílus ismét kiáradt, nem hajtották be a földműves hátralékát, vagyis nem követelték vissza az előleget, és nem szorongatták az adókkal, amelyekre halasztást kapott. József gazdálkodása ezekre a sírfeliratokra emlékeztette a népet. Ám Szét napjai óta nem akadt hivatalnok, aki ilyen mértékben, így teljhatalommal fölruházva, s e hatalommal ilyen istenien élve állta volna meg a helyét. Az írnokok és helyetteseik tízezrei által lebonyolított gabonakereskedelem egész felső és alsó Egyiptomra kiterjedt, de hálózatának valamennyi szála Memfében futott össze Fáraó árnyékadójának és egyetlen egy barátjának hivatali palotájában, és nem volt olyan végső döntés bármely eladásról, hitelről vagy ajándékról, melyet ő ne tartott volna fenn magának. Színe elé járultak a gazdagok és a nagybirtokosok, és kenyérgabonáért könyörögtek. Ezeknek ezüstjükért és aranyukért adott el. De nem mulasztott el ugyanakkor, hogy kötelezettségként és feltételként rájuk ne rója, öntöző berendezéseik rendszerét korszerűsíteniük kell, nem szabad, hogy azok továbbra is feudális elmaradottságban tespedjenek. Ebben mutatkozott meg hűsége Fáraóhoz, a legmagasabbhoz, akinek kincstárába áradt a gazdagok aranya ezüstje. És elébe járultak a kenyérért jajveszékelő szegények is. Ingyen, minden fizetség nélkül osztatott ki a készletekből, hadd egyenek, senki se éhezzék. Ebben meg rokon szembe nyilvánult meg, lelkének a legfőbb jellemvonás, amelynek lényegéről már előbb mindent részletesen elmondottunk, úgyhogy nem szükséges itt visszatérnünk rá. Minden esetre hadd mutassunk rá ismét röviden, hogy volt ebben az egészben valami tréfás. Igen, valóban. A kizsákmányolásból és a gondoskodásból összetett üzleti rendszerében volt valami tréfás, olyannyira, hogy jól lehet ez időtájt nehezen súlyosodott rá a munkaterhe, mégis mindig igen vidám volt, és otthon gyakran ismételte feleségének, Asenátnak, a napleánynak: leányzó, szeretek élni. Külföldre, mint tudjuk, szintén az ínséges idők szabta árakon is adott el, és látta a jegyzékeket, melyek a nyomorult retenu nemeseinek szállított gabonáról szóltak. Mert Kánaán sok város királya küldött hozzá követeket gabonáért, többek között Megiddó és Sahuren királya is, és eljött Ascaluna követe is könyörgött színe előtt városáért, és neki is szállítottak, jól lehet, borsos áron. De itt is egyként érvényesült a szívélyesség és a konjunktúra kihasználásának ridegsége, és az éhenkórán sivatagi nyulaknak, Szíria és Libanon pásztortörzseinek, József írnokainak jellemzése szerint barbároknak, akik nem tudták, hogy kell élni, engedélyezte, hogy nyájaikkal bevándoroljanak az ország féltékenyen őrzött sorompóin keresztül, és próbáljanak megélni a folyamtól keletre, amerre a köves Arábiába visz az út, Zoan kövér legelőin, a Taniszi deltáig, ha megígérik, hogy a számukra kijelölt terület határait nem lépik át. Így aztán ilyen határőr jelentéseket olvasott: megengedtük Edom beduin törzseinek, hogy átvonuljanak a Merneptah erődön keresztül Merneptah tavai felé, hadd éljenek meg nyájaikkal együtt Fáraó és az országok szép napjának nagy legelőin. És József figyelmesen olvasott. Minden határjelentést a leggondosabban áttanulmányozott, és azoknak az ő utasításai értelmében rendkívül pontosaknak kellett lenniük. Könyvet vezettek minden személyről, akit a keleti sorompókon keresztül Egyiptom gazdag földjére beengedtek, amely most még sokkal gazdagabbá vált, mindenkiről tehát, aki a nyomorúság földjéről jött, hogy gabonát vigyen ki Fáraó magtáraiból, és e könyvvezetést József parancsára a végletekig megszigorították. Az olyan határőr tisztek, mint a nagykapuk írnoka, a cell erődbeli horvász hadnagy, aki egykor az izmálitákkal együtt Józsefet is beengedte az országba, most kötelesek voltak nagy gondot fordítani jegyzékeikre, és a beutazókat nem csak szülőföldjük, mesterségük és nevük, de atyjuk és nagyatyjuk nevének megjelölésével is jegyzékbe venni, a jegyzékeket pedig naponta pontosan és sürgősen leküldeni Memphébe, az árnyékadó nagy üzletházába. Ott aztán szép tisztán lemásolták őket kétszeresen jó minőségű papírra, vörös és fekete tintával, és így terjesztették a kenyéradó elé. Ő pedig, jól lehet, éppen elég más irányú elfoglaltság kötötte le. Nap mint nap elolvasta a jegyzékeket az első betűtől az utolsóig, épp oly gondosan, ahogyan összeállították őket. Jönnek. A sovány tehenek második évében történt Epifi havának derekán, a mi időszámításunk szerint május tájt, és rettenetes nagy forróság idején, már amilyen forróság szokta perzselni Egyiptom földjét az év nyári harmadán, de még a szokottnál is szörnyűbb hőségben, a nap tűzcsóvákat záporozott az égből, árnyékban vagy 40 fokot mérhettünk volna, homokvihar dühöngött, és a szél Memphe utcáin sivatag homokot vágott a járókelők gyulladt szemébe. Még a legyek is megsokalták, hát még az emberek. Elpillettek hozzájuk hasonlóan. A gazdagok sok aranyat adtak volna egy fél órányi északnyugati szellőért, még azt se bánták, ha a szegényeknek is jut belőle. József, Fáraó legfelső szája, Jól lehet, az ő arca is nedves homokkal volt tele. Déltájt mégis erősen fölvillanyozva tért haza irodai palotájából élénk taglejtésekkel, ha helyesen jellemezzük e szavakkal állapotát. Gyalog hintója, melyet a hozzá ebédre hivatalos néhány minisztériumi nagyfejű járműve követett, az Isten helyettesnek máig is megtartott szokásához híven a díszsugárútról hamarosan letért, és az éhenkórászok néhány vízmosásos utcáján vitte végig, ahol szívélyesen, meghitt lelkesedéssel üdvözölték. Gyepnu telefonek, kiáltozta a szegény nép, és csókokat dobált feléje.